Jó napot kívánok! Milyen támadásokat kaptak azok, akik először használtak fájdalomcsillapítót orvosként? Miért titkolt el a professzor, hogy megtalálta a malária ellenszerét? Miért jó, ha tudjuk, mi mindent köszönhetünk a kémia tudományának? Erről szól a mai adás első beszélgetése Simonyi Miklóssal, könyvének címe Emberek és molekulák. A második könyv pedig a magyarországi biztosítási üzletág fejlődéséről szól, úgy, hogy tulajdonképpen annak alakítójáról, a hazai biztosítási szakma egyik legismertebb alakjáról, Horváth Béláról beszélgetünk, hiszen a mai adás második fele az ő önéletrajzáról szól. A könyve címe Kelj korán, dolgozz sokat, találj aranyat, a szerzővel Szekeres Tamással készült az interjúm. Ez lesz tehát a mai könyves műsorban, ugye velem töltik ezt az órát.
Könyvben utazom.
Hogyan függ össze a jobb és a bal kéz a joghurt készítéssel és a DNS-sel? Miért jelentős lépés az emberiség számára a Mendelejev-féle periódusos rendszer fehér foltjainak eltüntetése? Milyen viták kísérték az érzéstelenítés históriáját? Mit érdemes tudni a penicillin felfedezéséről, és mit köszönhetünk a kémiai Nobel-díjas Oláh Györgynek? Történelmi és társadalmi kontextusba helyezve tárja elénk az életünket átszövő kémia, szerteágazó és színes világát Simonyi Miklós vegyész professzor. 22 írást olvashatunk az Emberek és molekulák című kötetében, ezekből kérdezek rá most néhány nagyon izgalmas témára, és arra, mi a cél ezzel a könyvvel?
Ez elsősorban elfogulatlan olvasókhoz szól, ahogy írom is az előszóban, akiket még nem fertőzött meg az a nézet, hogy a kémia oka az összes társadalmi bajnak. Tehát azt szeretné bemutatni, hogy a kémiának vannak a társadalom részére nagyon hasznos eredményei, tevékenysége, sokszor meglévő nehézségek vagy hibák kiküszöbölése, és hogy a kémia fejlődése, a kutatás az milyen felfedezésekkel, izgalmakkal jár együtt. Ebben az értelemben elsősorban középiskolásoknak szól, akik körében próbálja azt a nézetet elterjeszteni, hogy a kémia nem csak érdekes és hasznos, hanem megéri azt a nehézséget, amit mondjuk a képletírás vagy azoknak az értelmezése jelent.
Éppen a fájdalomcsillapítás történetével foglalkozó fejezet végződik így, hogy a kémiát okolni a mérgekért annyi, mint a kohászatot azért, mert késsel szúrni lehet. 1800-as évek eleje, ugye?
Mondjuk inkább a közepe és a második fele, és tulajdonképpen a mai alkalmazások szempontjából ez csak egy történeti érdekesség, de arra nagyon jó rávilágít, hogy a társadalom általában hogyan fogadja az új gondolatokat. És megdöbbentő, hogy orvosok körében milyen ellenérveket talál az ember, tehát ellenszenvet, értetlenséget, rossz indulatot, mellébeszélést, amikor azzal érvelnek, hogy a szenvedést Isten mérte az emberre. Tehát nem szabad a fájdalmat csökkenteni. Vagy azzal érvelnek, ugye, hogy ez természetellenes, mert a fájdalom segíti a betegségek legyőzését. Szóval ezek olyan érvek, amelyek egy tudatlan ember gondolkodását megzavarják. Ugyanakkor merő irigységből vagy rossz indulatból táplálkoznak. Úgyhogy egészen felüdítő, amikor valaki azzal érvel, hogy a kloroformnak semmi köze a Bibliához. Tehát ilyen egyszerű megállapításokból lehet érzékelni, hogy az értetlenség az milyen károkat tud okozni.
Engem megdöbbentett, hogy már a 40-es években, 1840-es években már állkapocs műtétet végeztek el, ahogy igen, olvasom a könyvében, érzéstelenítéssel.
Hát a sebészet az nagyon hamar kialakult, hiszen állandó háborúskodás volt és sérülések voltak. Tehát az a tény, hogy állkapocs műtétet tudtak a 19. században végezni, önmagában nem meglepő. Ami újdonság itt volt, hogy egyszerűen megszüntette a fájdalmat, és ez ismeretlen volt. Ugyanakkor az az első orvos, aki Georgia államban, ami nyilván egy elmaradott hely volt, alkalmazta először az érzéstelenítést, az félt, mert boszorkánysággal vádolták. Tehát az eredményét nem ismerte addig publikálni, amíg egy másik orvos ezt nem alkalmazta, és annak a híre már nem dominált, és ezért hajlandó volt a saját eredményét is leírni. Tehát félnivalójuk is volt azoknak, akik újítottak.
De olyan szép ez az ív ebben a fejezetben, ahogyan eljutunk Viktória királynőig, aki aztán kloroform segítségével szült.
És hát az nagy hatással volt arra, hogy a társadalom hogyan reagál.
Hogyha tovább megyünk a kötetben, merre felé mutat az az információ, amit megtudnak a tudósok? A kiralítás a törvényszéken, a légkörben, a művészetben, a gyógyszereknél. Ennek miért van jelentősége? Tehát miért fontos egy középiskolásnak, vagy akár egy laikus olvasónak, hogy erről tudjon? Mit ért meg ezáltal?
Hát nézze, a dolog ott kezdődik, amikor egy ajtón be akarunk menni, és hogy áll a kilincs. Hát általában úgy áll a kilincs, hogy jobb kézzel lehet benyomni. Amikor kesztyűt húzunk, akkor nem mindegy, hogy elcseréljük el két kesztyűt. A cipőnket nem tudjuk fordítva fölvenni. Úgyhogy ezek mindennapi tapasztalatok, és az is mindennapi tapasztalat, ma már egyre kevésbé, ugye, hogy a bal kezet az csutával helyettesítjük, tehát hogy egy csökkent értékűség az, aki bal kézzel ír. Na most ez nyilvánvalóan anatómiailag cáfolható, mert az agytekéknek a fejlettsége különböző, és ebből vezethető le, és ugyanakkor a gyakorlat mutatja azt, hogy balkezes sportolók vagy ballábas sportolók mennyire eredményesek tudtak lenni, és világhírűek, úgyhogy ez az egész, ez egy rossz beidegzés. Na most ez nagyon messziről ered, ugye, hiszen tulajdonképpen majdnem 2000 éves története van annak, hogy a bal az a rosszal társítható, és a jobb a jóval, és ugye a nyugat nyelvekben a jobb az még a jogot is jelenti, meg az igazságot is jelenti. Ez a társadalmi vetülete ennek a kérdésnek. De hogy ez tudományá válik, az egyszerűen csak a kémiának az eredménye. A kémiában rendkívül jelentősége van annak, hogy a molekulák milyen alakúak. És ha egy molekula nem szimmetrikus, akkor kétféle állapotban fordul elő. És a kétféle molekula biológiai hatása kétféle. Ezért a gyógyszereknél nagyon nem mindegy, hogy ezekből a molekulákból melyik fajta kerül gyártásra, melyik kerül a patikába, hogy az hatásos, vagy csak félig hatásos, esetleg félig se hatásos. Ilyen értelemben ennek főleg a 20. század vége felé lett rendkívüli jelentősége, és hát arra hozok én példákat is itt, hogy egyrészt milyen halálos veszedelmet jelentett egyes gyógyszerek alkalmazása, ugye a talidomidnal van ez leírva, a Kontergán botránnyal kapcsolatban. Másrészt, hogy a tudomány milyen lassan jutott el odáig, hogy képes legyen megkülönböztetni a kétféle molekulát, és ezért ki kellett fejlesztenie egyrészt analitikai eljárásokat, képességet, hogy megkülönböztesse a kettőt, megmérje azok mennyiségét. Másrészt azokat a gyártási folyamatokat kellett kifejleszteni, amelyek adott esetben csak a kedvező formát állítják elő. Tehát ennek egészségügyben, gyógyszerelésben, orvosi munkában nagyon nagy jelentősége van. Ez most már közismerté vált, úgyhogy a 21. század elejére már ilyen keverék gyógyszereket nem is engedélyeznek. Kizárólag a hasznos vagy hatásos formát engedélyezi a gyógyszerhatóság. Úgyhogy a kémiának köszönhető, hogy ez a megkülönböztetés egyáltalán létrejöhetett, és hogy ennek milyen jelentősége van, és milyen gyakorlati következményei.
Milyen módon illeszkedik a témakörhöz például a malária elleni gyógyszer felfedezése? Ugye ott egy kínai professzorasszony Nobel-díjat is kapott.
Az első természettudományos Nobel-díjat kapta a kínaiak közül, mert ott korábban csak irodalmi Nobel-díj volt. Leírom azt, hogy zavart okozott tulajdonképpen a hagyományos kínai orvoslást űzők körében, hogy egy gyógyszerkutatási módszert alkalmazó kutató kapott Nobel-díjat, aki nem a hagyományos kínai gyógyítást követte 100%-ban, bár valójában onnan indult el. Tehát az a tény, hogy ő nagyon régi írásokat vett elő, és azok között kereste a megoldást, az ugye tulajdonképpen a kínai hosszú történetre utal vissza, de hogy utána, amikor valamit talált, ami hasznosnak ítéltetett általa, hogy akkor abból hogyan csinált gyógyszert, az már a modern gyógyszerkutatás módszereit követte, tehát azt, hogy a hatóanyagot elkülönítette a növényből, kivonta, megtisztította, megvizsgálta, szerkezetét meghatározta, miközben alkalmazta először saját magán és munkatársain, és amikor látta, hogy veszélytelen és nem okoz semmiféle bajt, akkor utána alkalmazta betegeken, és rájött, hogy ez jó. Ugyanakkor még valamire jellemző ez a történet, arra a titkolózásra, amit Kína és abban az időben erőteljesen a kommunista blokk országai is műveltek, hogy nem hozták nyilvánosságra a felismeréseiket, hanem titokban tartották. Tehát itt eltelt a felfedezéstől legalább 10 év, amíg a nyugatiak erről értesülhettek. És ez alatt a 10 év alatt nem tudták használni, már pedig a malária világméretű betegség, és abban nagyon sokan meghalnak egy évben. Tehát ilyen értelemben kárt okozott a gyógyítás szempontjából is.
Kivettem 2 olyan témát, amin gondolkodtam, hogy milyen jövőben mutató jelentősége van, hogyha a tudósok megtudják a választ. Például ugye a könyv elején van a sejemlepke szexferomonjáról egy anyag, a másik pedig, ami nekem nagyon érdekes volt, a déli sarkon életképes mikróbák, a hidegtűrő mikróbák.
Ennek elsősorban a felismerés a hozadéka, az, hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért képesek ezek életben maradni. És ennek ugye molekuláris alapjai vannak, mert amikor a fehérjében egy-egy aminosavat kicserél, és a csere azzal jár, hogy erősebben hidratálódik, vagy kevésbé hidratálódik, ez az életben maradását fokozhatja. A különbség a normális hőmérsékletben tenyésző és a rendkívül hidegben életképes mikróbák között az, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz. Ezt a természet hozta magával, a kémia semmi más nem tud, mint megmagyarázni ennek az okát. Ami hát rendkívül fontos, mert felismerhetővé válik az, hogy az élet sok oldalúsága milyen módon alakulhatott ki, az élő lények hogyan tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz.
És a sejemhernyő esetében is ez a legérdekesebb kérdés?
Nem, a sejemhernyónál tulajdonképpen a felismerés onnan indul, hogy miért van az, hogy számos rovar feromonokon keresztül kommunikál és biztosítja a szaporodását, és hogyan van az, hogy nem tévesztik el a rovarok egy másik fajnak a feromonját. Tehát ez inkább arra mutat, hogy a molekulák alakja milyen döntő befolyásol van a molekulák biológiai hatására. És különösen érdekes az, hogy egy olyan egyszerű molekulánál, amiben nincsen gyűrű, ami egy lineáris hosszú molekula, abban apró kicsi különbségek hogyan biztosítják azt, hogy a feromon a fajokra nézve lesz jellegzetes. Tehát tulajdonképpen itt és más fejezetekben is a lényeg az, hogy a molekulák nem csak papírra ért képletek, nem sík dimenzióban képzelhetők el, hanem térben, ahol azoknak az alakja döntő módon meghatározza azoknak a viselkedését és a biológiai következményeit.
Még azt szeretném, hogyha a platinafélékről beszélnénk, mert ugye ott olyan részletesen mutatja meg, hogy milyen változatai vannak, és megint csak azon gondolkodom, hogy mit profitál ebből a fejezetből, akár egy középiskolás.
Hát az ékszereken keresztül a platina elég közismert, és mint abból kiderül, azért a többi fém is nemesfém jellegű, és előfordulnak érmekben, úgyhogy nem teljesen elvont a mindennapi élettől ez a történet. Kémiailag talán annyiból jellemző, hogy a platinafémek 2-3-as csoportban fordulnak elő a periódusos rendszerben, és egymás mellett helyezkedik el a 2-3-as. A nehéz platinafémek a könnyű platinafémek alatt. Na most a periódus rendszert úgy ismerjük, hogy ott az egymásra hasonlító elemek egymás alatt helyezkednek el egy-egy oszlopban. Itt az az érdekesség van, hogy az egymás mellett elhelyezkedő elemek is közös csoportot képeznek, vagyis hasonlóak egymáshoz. Ez az egyik. Nem kizárólagos, mert lehet beszélni a vascsoportról is, ahol a vaskobalt-nikkel ugyancsak kicsit hasonlít egymásra. A platinafémeknek tulajdonképpen kémiailag egy szempontból van kiemelkedő jelentőségük, ez pedig az, hogy nagyon széles körben alkalmazhatók katalitikus eljárásokra, ami annyit jelent, hogy olyan reakciókat gyorsítanak meg, sokszor százszoros, ezerszeres sebességgel, amelyekben ők maguk nem fogynak el, tehát közvetlenül nem vesznek részt, de a felületükön lehetővé teszik, hogy a reakciók nagy gyorsasággal végbe menjenek. Ezek általában komplex vegyületekben történnek, tehát olyan vegyületekben, amelyek megkötik a platinafémeket, és segítik a jelenlévő reakciók gyors lefutását. Akkor az autózásban, a kipufogó gázoknak a méregtelenítésében ugyancsak szerepel platinafém. Ezek nagy jelentőségű hozzájárulások a technikához. Ugyanakkor a platinafémek jelentőséggel bírnak ott például, ahol kőzetek kormeghatározását lehet elvégezni, amit ugyancsak leírok egy apa és fia közös kutatásával, akik meghatározták egy kőzetnek a korát, és abból meg tudták állapítani, hogy hány millió évvel ezelőtti a kőzet. Tehát nagyon sokféle alkalmazásban fordulnak elő, és hát tulajdonképpen a mondjuk hagyományosan szervetlen kémia témakörébe illeszkedő fémekről van szó, amelyiknek rendkívüli jelentős alkalmazása nyílt a szerves kémiában, mint katalizátor. Úgyhogy nagyon sok reakció ezeknek köszönheti a gyakorlati alkalmazását.
Simonyi Miklós vegyészprofesszorral beszélgettünk Emberek és molekulák című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg. Most hírek, azután egy önéletrajz és korrajz, a hazai biztosítók története, az egyik legismertebb szakember Horváth Béla életútján át megmutatva.